Imádkozzunk. Úr Jézus, áldott légy azért a mai napért, hogy Te hívtál egybe bennünket, hogy megismerhessünk Téged minél jobban, és alkalmas eszközeidé formálj bennünket az embermentésnek az áldott örömteli szolgálatában. Kérünk, hogy Te adj nekünk figyelmet ezen a mai napon, így add, hogy most tudjunk a Te igédre figyelni, és hisszük, hogy a Te igéd lélek és élet. Kérünk, hogy így eleveríts meg bennünket a Te igéddel. Amen. Kedves testvérek, ki az, aki közöttünk volt már táborban, illetve tartott már tábort? Kérem, hogy emeljük fel a kezünket. Köszönöm szépen. Akik meg nem voltak táborban, azok se csüggedjenek, mert amiről szó lesz ezen a mai alkalommal, ezen a konferencián, az nem csak a táborra vonatkozik, bár a tábor a mi témánk, de az igei alapok, amikről majd szeretnék beszélni, azok is kifejezetten nem csupán a táborra vonatkoznak, hanem minden olyan forma tevékenységre, ami az embermentésre, a küldetés, a missziónak a szolgálatára vonatkozik, ahol Isten igéje hirdetetik, és a világosságba kerülhetnek a sötétségben levő lelkek. Így, amikor táborról fogok majd beszélni, akkor nem csupán a hagyományosan tábornak vett alapok és keretek jussanak eszünkbe, hanem táborra gondolok akkor is, amikor egy csendes napot tartunk, amikor egy örömhírfoglalkozást, ez is lehet tábor, és minden olyan alkalom, ahol az Isten ígéje hirdettetik, amikor gyerekekkel foglalkozunk, amikor ránk bizottakkal, legyenek azok ifjak, vagy talán felnőttek is. Milyen a jó tábor? És akkor most el lehetne kezdeni a sok jó ötletet, és mindenki elmondhatná a saját jó táborát, és azt, hogy mi az, ami tapasztalat számunkra, vagy mi az, ami szeretett egy táborban. Sok-sok ötlet lehetne, és azonban ez a mai nap szerintem sokkal fontosabb, mint hogy egy ötlet bőze legyen csupán. Fontos az, hogy elmélyüljünk a hivatásunkban, ráébredjünk arra, hogy mi az, amit talán eddig tettünk, és mi az, amit tehetünk, hogy még jobban tehessük azt, amit eddig tettünk, hogy felbátorodjunk arra, hogy talán olyan utakra menjünk, olyan utakra térjünk, amit eddig nem próbáltunk ki. Legyen bátorságunk, és legyen világosságunk. Ráébredjünk arra, hogy lehet, hogy változtatnunk kell, lehet, hogy új alapokra kell helyezni a szolgálatunkat, de lehet, hogy, és talán reménység szerint így vagyunk többségben, ebben kell megerősödnünk, amit éppen most képviselünk, és amiben most állunk, de lehet, hogy valaki ezen a mai napon fog elhívást kapni, és megerősödni abban, hogy a gyerekek között kell szolgálnia. Sokan vagyunk, sok helyről, és hálát adunk ezért a lehetőségért, hogy így lehetünk együtt. Nem emberi bölcsekedést szeretnék mondani, hanem szeretném segítségül hívni Isten igéjét, és ehhez Lukács evangéliumából olvasnám fel az igét, a 9. fejezet 28. versétől a 36. versig, tehát Lukács evangéliumából olvasom az igét, a 9. fejezet 28. versétől. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szóltak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én fiam, akit kiválasztottam, reál hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek sem mondtak el semmit a látottakról. Amen. Kedves testvérek, amikor Gábor felkért erre az állítatnak a megtartására, és mondta, hogy tábor lesz a téma, én igazából véve nem mélyültem el abban, hogy mi a konferenciának a mondani valója, és valahogy a szívembe került ez az ige, amit felolvastam. Nagyon sok igét lehetett volna, így utólag visszagondolok erre az egész felkészülési folyamatra választani, hiszen zúgolódnak Izrael fiai a pusztában, mennyi minden történik egy táborban, mennyi minden történik az Isten népek között, hiszen nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendént várjuk, hiszen az egész életünk egy táborozás. Isten nem hagyott békén ezzel az igével, és hiszem, hogy tőle való az, hogy ezt az igét hozhattam most ide közétek, és erről szeretnék beszélni. Milyen is a jó tábor, hiszen az Úr Jézus is táborba hívta a tanítványokat. Ráadásul tábor hegyére, igaz, ez így nem található be a Bibliában, de a Biblia tudósok megerősítik ezt, hogy, és a mindenféle kutatás, hogy nagy valószínűséggel a tábor hegyére vitte az Úr Jézus az ő tanítványait, tehát táborba. És nézzük akkor meg, hogy milyen az Úr Jézusnak a tábora. Milyen az az alkalom, ahol ő jelen van, és ehhez, mint egy tükör lehet előttünk, beletekinthetünk, és megláthatjuk azt, hogy milyen a mi táborunk, milyen a mi szolgálatunk, hogy megvannak-e, úgymond, ezek a tábori elemek, amelyek az Úr Jézusnak a táborában, úgymond, megvoltak. Hát nincs olyan túl sok idő, hogy annyi mindenről beszélhetnék, az igen ennyiben szeretném ezt megpróbálni összefoglalni. Az Úr Jézus az első az, hogy kihívta és elhívta a három tanítványát. Külön azt olvassuk Márknál és Máténál, ha összevetjük a párhuzamos helyeket is. Elvonult és felvonult velük a hegyre, egy magaslatra imádkozni. Az Úr Jézus mindig kihív és elhív, kihív a világból, és szeretne velünk beszélni. És ehhez felhasználja ezeket az alkalmakat és lehetőségeket. A tábor célja, hogy Jézus felemeljen, kiemeljen egy élethelyzetből, és ne a megszokott keretek között legyünk. Kiragad a hétköznapoknak a forgatagából, kiragad a hétköznapoknak a rutinjából, a megszokásainkból, és egy új helyzetben, egy külsőleg új helyzetben talán jobban el tud érni bennünket az ő szava. Az Úr Jézus kihív a megszokottból, és ki szeretne zökkenteni. Az Úr Jézus meghív. És nem csupán egy közösségbe hív, hanem az Atyával való közösségbe hív. Ki szeretne zökkenteni? Valami másnak kell történnie, mint a hétköznapokban, egy táborban, amikor Jézus jelen van. Elkülönít, úgymond, a világtól. Kihív a világból, hogy aztán nem csupán erről szól a történet, utána a hegyről lemenve visszatérjünk a világba, de talán másképpen, mint ahogyan odaérkeztünk ebbe a táborba, erre a helyre. Mi volt a hegyen? Tábor hegyén, ma, ha megnézzük a helyet, akkor igazából véve bazilikát láthatunk, és kolostor van ennek a helynek, ennek a történésnek a helyén. Nem jó itt tájékozódni. Amikor az Úr Jézus felvitte az ő tanítványait, akkor egészen bizonyos, hogy kopásság volt, egészen bizonyos, hogy volt néhány növény, valami talajmenti dolgok, de egészen bizonyos az, hogy csend volt ezen a helyen. Egészen bizonyos, hogy nem csörögtek a mobiltelefonok, nem volt térerő, a szomszéd dübörgő magnója sem zavarta be az alkalmat, a meghitt együttlétüket. A boltok kirakatainak a csillogása sem tévesztette meg a tanítványokat, és nem csábíthatta őket, mert nem volt ott ez sem. Egy-egy tábor alkalmával Jézus szeretne kihívni a világ zajából, hogy Isten előtt tudjunk csendben lenni. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy az Isten előtti csendben legyünk. Sok-sok tábort nevezünk úgy, hogy csendes nap, csendes napok, vagy csendes hetek, ifjúsági csendes hetek. Persze a gyerek zsivaj, pont az ellenkezőjét hivatott talán gondolni valaki, de mégiscsak Isten előtt szeretnénk csendben lenni. És olyan jó megtapasztalni azt, ahol Jézus jelen van, ott megcsendesednek a résztvevők. Ott elkezdenek megcsendesedni. Az első napok zsivajgása után, ha valóban az Úr Jézus jelen van, akkor megcsendesedik a társaság. Igen, Jézus imádkozni vitte fel, emelte ki a tanítványokat, az Atyával való közösségbe hívta őket, és ő is az Atyával való közösségbe ment. Ez hát az első. Mit jelent számunkra az imádság? A léleknek a levegővétele, közösség az Atyával a táborban, mély levegővétel, a tábori lehetőség, egy tüdőszanatórium a léleknek, hogy így fogalmazzak, amikor igazából kitisztulhat a lelkünk, a légzésünk, az Istennel való kapcsolatunk, a gyermekeké is, a fiataloké és felnőtteké egyaránt. Az imádság kiemelten fontos, És nem győzzük ezt elégszer hangsúlyozni. Szüntelen imádkozzatok, és ez ránk még talán még inkább vonatkozik, akik szolgálatban állunk. Az előkészítésnek a fázisában. Azt, hogy hol legyen, hogy legyen, kiket hívjunk, mi legyen a helyszín, milyen előkészítés és milyen folyamatban kiket avassunk be, kik legyenek a munkatársak. Imádkozni, imádkozni, imádkozni. Előtte már hónapokkal, és ennek megvan a gyümölcse, és közben a munkatársak, a háttér, a táborlakók közötti imádság, aztán a hátvédek, az ima hátvédek. Ez egy fontos szolgálat, hogy közben is legyen imádság. És a tábor után pedig az utógondozás, az utó imádságok, amikor kísérünk egy-egy gyermeket, egy-egy táborlakót az életében imádsággal tudjuk kísérni. Az Úr Jézus imádkozni ment a táborba, hogy közösségben legyen az Atyával. Fontos persze a személyes közösség, hiszen a személyes közösségben élhetjük meg az Atyával való találkozásnak a lehetőségét is, de Jézus biztosítja, az Úr Jézus személye biztosítja az Atyával való közösséget. Igen, még olyan gyermekek és olyan felnőttek, olyan táborlakók érkeznek, akik általában nem tagjai ennek a közösségnek. Nincs kapcsolatuk az Atyával. A jobbik eset az, hogy ha már van kapcsolatuk, akkor megerősödhetnek. De nagyon fontos az, hogy az Atyával való közösség, ez jelen legyen egy táborban. Az Úr Jézus imádkozik, és miközben ő imádkozik, hogy a tanítványok felértek, elaludtak, elszenderedtek. Ez egy döbbenetes dolog ebben a történetben, engem nagyon megdöbbentett és megdöbbent. Alvó tanítványok. Az Úr Jézus felviszi a táborlakókat a hegyre, és ők elalszanak. Kezdődhetne az áhítat, kezdődhetne a foglalkozás, kezdődhetne a missziós történet, sok mindent mondhatnék, és ahelyett, hogy elkezdődhetne, a tanítványok alszanak, szunyókálnak. Lehet egész egyszerűen testi kimerültség az oka, és lehet erre gondolni. Talán voltunk mi is úgy, hogy fáradta, rohanva megérkeztünk egy istentiszteleti helyre, egy biblia órára, egy foglalkozásra, és úgy kellett küzdenünk, hogy le ne bukjon a szemünk, le ne ragadjon a szemünk, mert a test ilyen módon is a lélek ellen tud törni. Hát emberek vagyunk, igen, ez is beletartozik, és nyilván az utazás, nyilván az, hogy felértek oda, nyilván az, hogy 588 métert valószínűleg meg kellett mászniuk, mert ekkora magas ez a hegy, nem volt könnyű ez számukra, és elnyomta őket az álom. Mennyi indíték és mennyi ok lehet, hogy valaki elalszik. Megyünk Jézussal, volt már ilyen máskor is, de hát akkor nem kellett ennyit mászni. Miért aludtak mégis el? És gondolkodtam ezen, és töprengtem, hogy vajon miért aludtak el a tanítványok. Hát erős fizikumú emberek voltak, nem bírták a gyűrődést. És a Biblia lelkikönyv is, kedves testvérek, nem csak fizikai dolgok vannak benne, és a fizikai dolgokon keresztül a lelki mondani való kirajzolódik előttünk. Miért olyan rendkívül, hogy elaludtak a tanítványok? Azért, mert lelkileg aludtak a tanítványok. Lelkileg voltak álmosak, lelkileg aludtak el. Lelkileg. És miért aludhattak el? Ez is egy fontos kérdés. Azért, mert, és itt értsük ezt jól, az ember Jézus volt jelen, az ember Jézussal mentek, itt még a megváltás előtt vagyunk. És ez számunkra, ma élők számára egy üzenet, akik az ő szolgálatában vagyunk, az Úr Jézus szolgálatában, hogy nekünk nem az ember Jézust kell hirdetnünk. Nekünk nem a humanitárius dolgokat kell hangoztatnunk, hanem nekünk másról kell beszélnünk. Kedves testvérek, mennyiszer igaz ez a táborainkban, hogy az ember Jézust képviseljük. Megmaradunk a humanitás szintjén, és altatás folyik. Egész országos szinten altatás folyik nagyon sok-sok helyen, táborban és gyülekezetben, ahol az ember Jézus áll a középpontban, ahol a közösség áll, az emberi közösség, és nem az Istennel való közösség, amelynek Jézus egy kikerülhetetlen kapcsa áll a középpontban. Lelkileg azt jelenti, hogy aki aludt, tovább alszik, hogyha az ember Jézus áll a középpontban. Aki éber, az pedig szunyókálásba kezd, és a gonosznak ez a szándéka, hogy elaltasson bennünket számtalan módon. A tábor célja pedig az lenne, hogy ébredjenek a táborlakók. Hiszen Isten célja az ébredés, hogy lelkileg felébredjünk. Felébredjünk a bűnnek a szendelgéséből, állapotából, alvásából. Feltámadjunk, hogy így mondjam. Igen, a táborba érkező alvajáró gyerekek és ifjak, idősek felébredjenek. Ez lenne a célja az élő Istennek. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Igen, minden tábor, minden együttlét hiszem és vallom, legalábbis így kellene lenni az én életemben is, amelyeket tartunk. Isten szerinti céljának az ébredés kellene, hogy legyen. Mindenféle dolgot kihasználunk a táborban, hogy felébresszük a gyerekeket. Gondoljuk a reggeli ébresztésre. Hát a gitártól kezdve a kanál csörömpölésig, a trombitán át a hangos éneklésig, a kiabálásig, minden. Vajon a lelki ébresztéshez megragadunk-e minden Isten által adott lehetőséget? Alszunk, és itt ez a kérdés, mi is vagy ébren vagyunk? Nem altatott-e el bennünket a világ? És ez látszik azon, hogy mennyire van szó az életünkben, mennyire tükrözi az életünk azt, hogy mi megváltottjai vagyunk az Úr Jézusnak. Miként ébredhetnek fel a tanítványok? Miként ébredtek fel a történetben a tanítványok? Mire ébredtek fel? Amikor Jézus imádság közben elváltozott, megjelent Mózes és Illés, és megjelentették Jézus életének a végét. Miről volt szó? Arra, hogy Jézus életének a végéről, az ő kereszt haláláról, arról, hogy sokat kell szenvednie, arról, hogy meg fog halni a kereszten, és arról, hogy Isten fel fogja támasztani őt a harmadik napon. Mindennek Jeruzsálemben kell végbe mennie. Erről beszéltek ott, ezt jelentették ki, ezt hangzott. Jézusnak az életének a vége nem más, mint a megváltásnak a műve hangzott ott el abban a táborban. A tanítványok erre ébredtek, hogy ezt hallották, hogy Jézussal mi fog történni. A megváltás hírére ébredtek. A megdicsőült Jézust látták, aki mennyei fényben ragyogott. Nem az ember Jézust hirdetjük, kedves testvérek, hanem a megdicsőült Jézust. Azt, aki értem is áldozta életét a Golgotai kereszten, hogy engem is megváltott a bűnnek az átkától, és hogy életet adott, új életet adott. Ezt szükséges hirdetnünk. Ez nem unalmas. Ebben nem lehet belealudni. Ott régen rossz, hogyha valaki ebbe belealszik. Mennyire vesszük komolyan a szolgálatunkban, hogy amit Pál apostol is ír, hogy elhatároztam, hogy nem akarok köztetek, gyermekek, ifjak, felnőttek között másról tudni, mint Jézus Krisztusról és róla is, mint megfeszítettről. Ezt jelenti, hogy a megváltást hirdetjük. Hogy megváltásra van szükség. A megfeszített Krisztusról szólni. Miért nincs ébredés? Miért nincsenek megtérések, újjászületések? Miért érezzük eredménytelennek, úgymond idézőbe tettem ezt a munkánkat? Hit, üdvözítő hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Hogyan higgyenek, ha nem hallottak a megváltásról, és arról, hogy szükség van a megváltásra? Hogyan ébredhetnének, hogyha nem beszélünk a megváltásról, ha elhanyagoljuk és elnagyoljuk, és csak megtérésre hívunk? Mindig elmondjuk minden tanfolyamunkon azt, visszas tanfolyamokon, hogy azok az anyagok, amelyeket közreadunk, azok segítséget jelentenek. És megfigyelem saját magamon is, hogy ha nincs elég idő a kimunkálásra és arra, hogy érjen bennem, akkor hajlamos vagyok nagyon könnyen a végére érni a megtérésre, hívásra. És csodálkozom azon, hogy nincsenek megtérések, ez persze nem emberi produktum, de aztán rá kellett döbbennem, és rádöbbentett Isten igéje arra, hogy nem az van, hogy nagyon eredménycentrikusak akarunk lenni, és hívunk ugyan megtérésre, de hát nem fedjük fel a ránk bízottak, a táborlakók előtt azt, hogy nekik miért van szükségük megtérésre. Megváltóra van szükséged, de miért is? És ezt nem lehet megspórolni. Ezt nem lehet megspórolni. Nem elveszettséget kell hirdetni, kedves testvérek, de addig senki sem tud az Úr Jézushoz kiáltani segítségért, ameddig meg nem tapasztalta, ameddig rá nem döbbent az ő elveszett bűnös oltára. Egyre kevesebb a megtérő gyermek a statisztikákban, és nem a statisztikáknak dolgozunk, de elgondolkodtató elnökség ülésen is beszéltünk erről. Nem azért van, és nem magamat is kritizálom, amikor ezeket a szavakat mondom, és senkit nem akarok kritizálni, csak saját magam életében is felfedeztem ezt, hogy nem azért, mert ugyan hívok megtérésre, de hát ha gyerekek, ha felnőttek, ha az ifjak nem értik, hogy miből kell megtérniük, akkor akkor hova térjenek, hogyan döbbenhetnének rá? Gondolkodjunk el ezen a mi életünkön, a mi igehirdetésükön, tanításunkon, hozzáállásunkon, hogy nem spóroljuk-e meg a megváltást. Igen, megváltást, az Úr Jézusnak a váltságát hirdetni, és tudatosítani szükséges, hogy miért van szükségünk megváltóra, miért van szükségünk a Jézussal való életre, miért van szükségünk a megtérésre, miért van szükség az újjászületésre. És ez nincsen bűnlátás nélkül, nincsen bűnbánat nélkül, nincsen bűnbocsánat, bűnbánat, bűnlátás, bűnbánat, nincsen bűnbocsánat ezek nélkül. És így nincs újjászületés, hogyha ezek a dolgok nem történnek meg Isten szent lelke által. Igen, olyan tapasztaltam, és elmondom, hogy egy szélsőséges példa, azt mondta a fiatal ifjú, hogy szólt a zene, mert mondta, hogy megtért, és mondom, hát mi történt? Hát szólt a zene, Péter bácsi is, és azt mondták, hogy aki meg akar térni, az jöjjön ki előre. És te kimentél? Igen, kimentem. És mit jelent számodra, hogy megtértél? Hát azt nem tudom, de megtértem. Mert szólt a zene, mert a többiek is kimentek, és azt mondták, hogy megtértek. Elmondták a megtérők imáját, persze ezt már ő nem tudta elmondani ennek a részleteit, de hát nem volt bűnlátás, nem volt bűnbánat, és így a bűnbocsánat sem ér semmit. Értsük ezt jól. És hát mivel ez nem történt meg, így nincs új élet, nincs új életben való járás sem. Maradt minden a régiben. Van egy érzés. A tanítványok felébredtek. És azt mondja Péter, belelát ebbe az egészbe, hallja a megváltást, de valahogy ez elkerüli az ő figyelmét, és azt látja, hogy itt egy óriási látvány van. Hát a mennyei projektoron ki lett vetítve, hogy így mondjam, Mózes és Illés, Jézus arccal ragyog, hát ez egy szuper jelenet. Sokan megfestették ezt a képet, ezt a jelenetet, és megjelenik előttük ez az egész. Hú, ez egy jó tábor, itt kell maradni, itt kell sátrat, itt le kell szövekelni, mert ez egy fantasztikus érzés, ami itt van ebben a táborban. És milyen a jó tábor? Fontos az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, a résztvevők. De kedves testvérek, ahol van szabadulás, ahol van feloldozás, ahol valóban vannak újjászületések, az az igazán jó tábor. Ez lenne a jó tábor. Tudjuk, mit beszélünk? Tudjuk, mi mire mondjuk azt, hogy jó? Persze az a célunk, hogy visszajöjjenek a gyerekek. És aztán sokszor ott van bennünk az a vívódás, hogy nem kellene ennyit a bűről beszélni, meg minek ennyit, elriasztjuk a gyerekeket, hányszor megkapom én is ezt. Na de hát nincs ebből változás. Nem fognak visszajönni, de én azt tapasztalom, hogy visszajönnek. Azt tapasztalom, hogy egyre többen járnak hittanórákra. Azt tapasztalom, hogy egyre többen jönnek a gyerekek. Mert nem rejthetjük el előlük. Milyen a jó tábor? Tudjuk-e, hogy mi mit beszélünk? Hogy mire mondjuk azt, hogy jó? És tudjuk-e, hogy mire mondja azt Isten, hogy jó az életünkben, a táborainkban, a munkánkra? Péter rabul rejtette a látvány. És hát van a tábornak látvány oldala is, kétségkívül, kedves testvérek, hiszen mennyi külsőség van, és jaj nekünk, ha csak látvány van egy táborban. Jaj nekünk, hogyha csak látványból áll és külsőségekből áll, és a látvány áll a középpontban. Itt is működött a látvány, hogy úgy mondjam, látták Illést és Mózes, de csak ameddig szükség volt, és utána Isten egészen egyszerűen véget vetett ennek a látványnak. Nem maradtak ott ezek a, ez a prezentáció, ez nem maradt ott tovább. De jó, szuper, hányszor mondjuk ezt, és nagyon sokszor még a lelki készülésnek is hátrányára van az, hogy mi próbálunk látvány elemeket belevinni a készülésünkbe. És itt van az, hogy élménytábor. Sokszor így hirdetnek meg alkalmakat, még gyülekezetek is, hogy bele legyen fogalmazva az élmény, és persze van ebben valami csábító, csak nagyon sokszor van az, hogy tényleg csak egy élmény, egy múló élmény lesz ez az egész. És milyen nagy kísértés, hogy minél több foglalkozás, hogy túrák, hogy barkács, hogy technika, hogy projektor, hogy vetítés, hogy filmnézés, hogy kivetítéstől kezdve mindenféle fajta szórakoztatása legyen a gyerekeknek, hogy minél jobban érezzék magukat a gyerekek. De ha nem a megváltó Jézus van a középpontban, akkor mind-mind feleslegesek ezek a projektek, ezek a módszerek. Ha nem az elveszettek mentése hajt, akkor csak szórakoztatunk, és nekünk nem szórakoztatnunk kell. A gyülekezetben valakinek az volt a véleménye, amikor oda kerültünk Érdre, nem az elődömnek, ő nagyon szerette a gyerekeket, és nagyon komolyan vette a gyerekmunkát. Egyik idős ember azt mondta, hogy csinálni kell gyerektábort, mert így kell segíteni a szülőknek abban, hogy a gyerekeiket el tudják helyezni. Nem az embermentés, hanem a szórakoztatás, hogy a szülőnek segítsünk abban, hogy a gyerekeire vigyázunk egy egész napon keresztül. Hát mi szakítottunk ezzel a hagyománnyal, mert azt mondtuk, hogy nagyon fontos lenne komoly tartalommal kitölteni azt az egy napot, és ezért fél napot tudunk a saját készleteink, illetve a saját hátterünkből kifolyólag elvégezni, de ennek is örülünk, hogy szinte elrepülnek azok a néhány órák, és nincs lötyögés ezeken az alkalmakon. Mert óriási kísértés az, hogy valamit még betegyünk. És olyan számomra, mondjuk ez nem tábori példa, de olyan meglepő, amikor hitoktató kollégák jönnek a másik felekezetekből, és ragasztó van náluk, meg olló van náluk, és minden nekem a 45 perc kevés ahhoz, hogy igazából véve elmélyülten átadjuk, és heti 45 perc, gondoljunk bele a 168 órából, az bozasztóan kevés, akkor még játszanak, meg vagdosnak, meg ragasztanak, és akkor hol van a mondani való, hol van az igei üzenet, hol van az, amit a gyerek nem ragasztóként visz haza egy papíron, az is lehet értékes, nem akarom negligálni. Na de hát a szívben mi történik, bárcsak történne. Nekünk, kedves testvérek, nem népszerűnek kell lennünk, hanem igeszerűnek. Van ez a politikai korrekt kifejezés, ez a PC, van egy másik is, ez a BC, ez a bibliailag korrekt. Nekünk nagyon fontos lenne, hogy így tudjunk működni, és így tudjunk élni. Isten a történetben maga vett véget a látványnak, az élménynek, szükséges, de azt mondta, hogy vége van. Kellenek, de ne ezek legyenek a meghatározóak, és hogyha a látvány van, az élmény az kevés csupán. És nem csak a képek lehetnek zavaróak ilyen szempontból, hanem kényes terület a zene is, és erről is egy fél mondatot azért szeretnék szólni. Miként éneklünk, miként dicsőítjük az Istent a táborban, ez sem mindegy. Mennyire van a középpontban ez a kérdés, és mennyire az ige áll a középpontban. Amikor erősítő felszerelés, és egy külön kamion hozza a gyerektábornak a felszerelését, hát ott akkor mi lesz? Ott rockkoncert lesz, nem pedig csendes nap, nem pedig felkészülés lesz, nem az Istennel való közösség lesz. Egy példa, és még egy szélsőséges példa, lelkész testvér mondta, hogy volt együtt másik lelkészekkel több gyülekezet együtt táborozni, és hát voltak gitárok, voltak dobok, mindenféle nagy arzenát felvonultattak, és a fiatal lelkész testvér elkezdett énekelni, gitározni, rendesen csűrték, csavarták a gitárokat, dobokat, ahogyan azt kell, gondolják ők, és aztán utána pedig őrület volt a gyerekek között, és nem tudták őket egész egyszerűen lecsitítani. És akkor jött a fiatal lelkész az időshöz, hogy hát most mit csináljunk? És akkor mondta az idős lelkész, hogy hát begerjesztettétek őket, akkor csitítsát is le őket. Tehát megtalálni azt, hogy ez csak eszköz számunkra, és nem ez az, ami bármit is pótolhat, és ne pótlékká váljon, hanem legyen eszköz. És aztán megtalálni ennek a módját, hát nyilván mindenki másképp nőtt, más gyülekezetből jön, és nem akarok itt ítéletet mondani, de tud ez is veszélyes lenni, és a látvány elemekhez hozzátartozik ez is, amikor élmény lesz, és nem az lesz a meghatározó a táborban, hogy az Istennel való közösségre jutottam, és kitisztult az életem, és új életem van, és az új életben megerősödhettem. Igen, nagyon lényeges kérdések ezek. Vigyázzunk a látványokkal és az élményekkel. Felhő eltakarta előlük a látványt, és megrémültek, Isten megszólalt. Ez az én fiam, akit én kiválasztottam, reál hallgassatok. És Jézust egyedül találták. Megrémültek a tanítványok. Néha ne azt gondolom, hogy nekünk sem árt megrémülni. Rádöbbenni az igéből arra, hogy mit is szeretne igazából Isten a mi életünkkel, hogy nem tértünk esetleg el, nem tértünk el arról az útról, nem más irányba megyünk, és azt gondoljuk, hogy jó, ez teljesen jó, hiszen minden jel arra mutat, hogy jól érezzük magunkat, de kedves testvéreknek nem jól érezni kell magunkat, hanem azt, amire Isten hívott, azt betölteni. Küldetésünk van, és ez a küldetéshez betölthető. akkor, hogyha az igéhez, akkor, hogyha az Úr Jézushoz szabjuk magunkat, akkor, hogyha számunkra az Úr Jézus azzá válik, és az, aki jött, megváltunk, személyes megváltunk, és Urunk és Királyunk, valóban Úr Jézussá lesz számunkra, és Úrrá válik Jézus számunkra. Igen, keressük mindenféle módon a mi szolgálatunknak a sikerét, bármilyen eszközben, módszerekben, körülményekben, ne ezekben keressük, hanem a személyes, az Úr Jézussal való kapcsolatunkban van ennek a sikere, hogy úgy mondjam idézőjelbe. Higgyük el, higgyétek el testvérek, nem a körülményekben van a lényeg, hanem ezen áll vagy bukik nagyon sokszor minden. Mennyire vagyok én hűséges az Úr Jézushoz, és mennyire nem. Igen, ezen múlik, hogy mennyire veszem komolyan az ő szavát, az ő igéjét. És amennyire fontos nekem az Úr Jézus, annyira tudom átadni, annyira fogom tudni betölteni ezt az embermentésnek a küldetését és szolgálatát, annyira leszek alkalmas eszköze, akár a háttérmunkában, akár a frontvonalon, igehirdetőként, tanítóként, vagy éppen én főzöm a gulyáslevest, vagy takarítom ki a helységet a gyermekek után, amennyire fontos nekem az Úr Jézus, annyira fog alkalmas eszközévé avatni engem. És itt a lényeges kérdés, hogy megdicsőhet-e a személyes életemben az Úr Jézus? Övé lehet-e a dicsőség? Neki adunk-e dicsőséget? Nem az a kérdés, hogy hangoztatjuk, hogy soli Deo gloria, Istené egyedül minden dicsőség, hanem ezt megéljük, odaéljük a ránk bízottak elé, engedni, hogy ő leleplezzen az igéjével, hogy már megint önmagamnak adtam dicsőséget. Hol jelentkezik ez? Ott, hogy sértődünk. Pillanatok alatt meg tudunk sértődni, és a sértődés egy nagyon jó fokmérője annak, hogy kinek is adom én a dicsőséget. A sértődős ember önmagának a dicsőséget, hiszen az ő dicsőségén eldődik folt, és nem neki adnak dicsőséget, akkor minden összeborul. Nem ismerik el a királyságomat, hogy én vagyok a király. De hát ha azt mondom, hogy Úr Jézus, hát akkor ő lenne a király, nem? Akkor én miért is sértődtem meg? Mert megint naggyá lettem, pedig neki növekednie kellene, nekem pedig egyre kisebbé lennem. És bőjt van, kedves testvérek, és hát nem csak a 40 napos projektre gondolok, amit most itt megszerűztetnek, hogy koplalunk, megyünk ide, oda, amoda, és akkor utána pedig belevetjük magunkat újra a világba, hanem a hívő embernek a bőjt egy áldott lehetőség, egy egész életre szóló lehetőség, amikor nem arra kell gondolni, hogy mi az, amit meg kell fosztanom magam, hanem hogy mi az, amit én kapok az Úr Jézus által. Meg akar gazdagítani, alkalmassá akar tenni, és fel akar használni az ő küldetésében, küldetéssel bíz meg bennünket. Hogyan lehet mindez? Ha az igét komolyan véve az ő szent lelke által látom a bűneimet, bánom a bűneimet, és mindezekkel az Úr Jézushoz megyek, aki értem is adta az életét a Golgotai kereszten, hogy megváltson a bűntől, hogy bár ha elbuktam, újra fel tudjak állni, és hogyha még nem övé a szívem és életem, akkor pedig teljesen az övé legyen, és ha már övé az életem és a szívem, akkor pedig egyre inkább növekedhessen az én életemben. Igen, és akkor a rám bízottak, a táborlakók, mindazok, akik hallgatnak, akik látnak, akik találkoznak velem, legyek akár csak háttérmunkás is, Jézusra fognak tudni hallgatni, mert általam fog tudni Jézus szólni hozzájuk. Megdicsül az én életemben, ha dicsőséget tudok neki adni, szavaimmal, tetteimmel és cselekedeteimmel. Érdekes az, hogy a tanítványok hallgattak, mert ugye lélek nélküliek voltak, itt még nem kész a megváltás, de mi már nem hallgathatunk, mert elvégeztetett minden értünk a kereszten. Nem hallgathatsz, kedves testvérem, ha ismered az Úr Jézust, már csak azért sem, mert kevés időnk van nekem, ez meggyőződésem. Amíg még hirdethetjük az evangéliumot szabadon, a gyermekek és felnőttek között. Sötét felhők gyülekeznek, de ez nem ennek az ige hirdetésnek a témája. Kevés időnk van, és ismerjük azt is, hogy az idők gonoszak. Értsük meg tehát, mi az Úr akarata és szándéka. Engedjünk az ő hívásának, engedjünk az Úr Jézusnak, és aki a fiú, az igaz élet. ezt az életet, őt magát adjuk tovább. Áldja meg az Úr a mi életünket és szolgálatunkat. És hogyha jól végig gondoljuk mindezt, akkor tulajdonképpen a mi egész életünk tábor. Középpontban legyen az Úr Jézus, engedjünk neki, és engedjük, hogy ő valóban Úr Jézussá, Úrrá legyen az életünkben. És így szolgáljunk a neki való alázatban, az Isten tetszését keresve, és soha nem az emberekét. Imádkozzunk. Úr Jézus, áldunk téged a te világos szavadért, és köszönjük, hogy te le akarsz leplezni bennünket, és így van lehetőség a tovább lépésre, hogy megmutasd mindazt, amit elkészítettél a benned bízók számára. Bízunk a te végtelen kegyelmedben, bízunk és köszönjük azt, hogy te fel akarod ébreszteni a hívő népet ebben az országban is. És Uram, kezdesz rajtunk, te látod azt, hogy mennyire szunyókálunk, mennyire alszunk, mennyire el vagyunk önmagunkban, mennyire tetszelgünk önmagunknak, mennyire csak a szavainkkal adunk te neked dicsőséget, és nem tudsz így megdicsőlni az életünkben. Bocsásd ezt meg, és te dicsőítsd meg önmagadat a te szent lelked és igéd által, hogy a neked való szolgálatunkban is megdicsőülhess, és sokak számára megdicsőülhess, és minél többen valljanak téged, gyermekek, ifjak, felnőttek között, Úrnak, Krisztusnak, megváltónak. Ébredhessenek fel a bűn álmából, járhassanak új életben és erősödhessenek meg benned. Ehhez avasd bennünket, személyes, megújító hatalmaddal alkalmas eszközeiddé. Amen.